Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.
Folytassuk a beszélgetést Nivelt Annával, aki a Beehive társalapító. Ez egy nagyon fiatal cég, viselkedés tudományi szakértők, viselkedési betekintés. Erről beszélgettünk eddig? Ezt olvastam, a viselkedési betekintés, végülis belém tekintenek az én viselkedésem mozgatórugait keresik, ugye, mint fogyasztót, és így alakíthatják ki az optimális ügyfélélményt.
Igen, gyakorlatilag a döntési mechanizmusokat tárjuk fel, illetve a másik, ami fontos, hogy a tudatalatti döntési torzítás vizsgáljuk, amit nem is feltétlen tud magáról a fogyasztó.
Ez mit jelent?
Nem tudom magamról tudatosan, hogy miért választottam a moziban a három popcorn közül a közepeset, vagy a nagyot, de mégis van egy ilyen erős motiváció, vagy egy ilyen egyértelmű döntésem, hogy én azt szeretném. És ami nagyon érdekes, hogy én mondjuk, aki, vagy mondjuk a Beehive-on belül is, aki mondjuk ezekkel már tisztában van, ezeket vizsgáljuk, én tudom, hogy miért van mondjuk három popcorn, de mégis a nagyot vagy a közepeset választom. Tehát, hogy hiába tudja magáról az ember, nem hoz jobb döntéseket feltétlenül.
Igen, mert én hiába tudom, hogy a bevásárlóközpontban azért van nagyobb kocsi, hogy én többet pakoljak bele, mert ezt megint csak levezették már milliószor, ez már 20 éve cucc, ugye, hogyha nagyobb a kocsi, akkor több áru fog belekerülni. És, de hiába tudom ezt, akkor is megyek ezzel a folyamattal, tehát hagyom magam sodortatni, és nem, nagyon kevesen olyan tudatosak, hogy azért is a kisebb kocsit fogják venni, mert tudják, hogy hát ezek csak a csúnya multik akarnak velem kibabrálni, ugye?
Igen.
Tehát hiába beszélgetek magával nagyon sokáig, nem leszek ettől sokkal bölcsebb, tehát mint fogyasztó nem leszek tudatosabb. Ez inkább a másik félnek lehet egy nagyon jó információ.
Igen, hát vagyis lehet tudatosabb a fogyasztó, csak rengeteg mentális energiát, meg fegyelmet igényel, és úgy értem, hogy nem tud róla, hogy ez is egy bevásárlóközpontban készült kísérlet volt, hogy francia borokat értékesítettek, és különböző borok voltak, de amikor francia chanson szólt a háttérben, akkor 500%-kal nőtt a francia borok eladása, és a ráadás benne az, hogy amikor kijöttek az üzletből, és megkérdeztek őket, hogy mi alapján választották, vagy milyen zene szólt, nagy részük nem is emlékezett, hogy szólt zene a háttérben.
Tehát ez csak egyszerűen
tudatalatt.
Igen. Benne van a 35 ezernek a 90%-ában. Jó, nézegettem, hogy mindennel foglalkoznak. Árazás elemzés, termékelemzés, ugye? Aztán mi volt még? Optimalizálás, ugye? Tehát fejlesztés, optimalizálás, ilyen jellegű dolgokkal.
Igen, üzenetek is, rossz szokásokról leszoktatás, jókra rá, különböző motivációk feltárása, vagy akár termék, vagy szolgáltatásoknak a validációja is. Például dolgoztunk együtt most egy egészségügyi startuppal, akiknek az volt a koncepciója, több különböző szolgáltatást nyújtottak, de az egyik az volt, hogy ha megosztja az egyén az egészségügyi adatát vele, akkor ők azt fel tudják utána használni, viszont cserébe fizetnek érte. Viszont kijött az, hogy amint elkezdtek fizetni érte, vagy szerettek volna fizetni érte, akkor csökkent a motiváció, és sokkal kevesebben osztották meg az egészségügyi adatukat, mert azt az érzést elvették a felhasználótól, hogy ő altruista módon megosztja az egészségügyi adatát, hozzájárul egy nemzetközi kutatáshoz mondjuk.
Oda fenkült, oda szép, igen, világbéke. Igen.
És amint, mindegy, hogy mennyi, amint monetizálható lett, hogy az 1 cent vagy 10 euró, rögtön csökkent a motiváció, és pont, hogy visszájára fordította.
Pedig pont azt gondolták, ez most nagyon jó tetten értem magam, a világos. Azt gondolom, hogy hát ahányszor engem följönnek, hogy adjam meg az egészségügyi adat, bármilyen adatomat, azonnal nagyon próbálom udvariasan, de leteszem a telefon. Ugye, akkor mit gondol egy cég, hogy akkor majd én fizetek az adatokért, megszerzem úgy, hogy valahogy motiválom, valamit visszakap, hát a világ erről szól. És ehhez képest mégsem, ezen a területen, itt, ebben az esetben mégsem működik.
Igen, ugyanez a véradásra, ezt egy skandináv államban igyekezték ösztönözni a véradás hajlandóságát, és drasztikusan csökkent, amikor felajánlottak pénzt érte.
Hát abban az országban, igen. Azt hiszem talán ez máshogy.
Igen, ez kulturálisan eltérhet.
De itt valóban az, hogy csokoládé, az, hogy szendvics, az, hogy üdítő, az valamiféle vendéglátás, vagy valamiféle közösségépítés, az volt tradicionális, és az működött.
Igen.
Hány éve van most már meg a cég? Behind.
2-3.
Így gondolták?
Igen és nem. Olyan szempontból igen, hogy itt vagyunk és csináljuk, és Covid alatt kezdtük, és az utána lévő gazdasági helyzetben is megálljuk a helyünket. Viszont sokkal-sokkal több piaci edukációt igényel, mint gondoltuk volna.
Sokkal rosszabb állapotban vagyunk mi vállalkozás, én, mint kérdező. Sokkal kevesebbet tudunk erről a dologról.
Hát például amúgy Nagy-Britanniában már abszolút elterjedtebb, ott nem is kell feltétlen magyarázni, viszont itthon azt látjuk, hogy azt látják benne alapvetően a cégek, hogy nagyon menő, erről már olvastam, meg tök jó, de hogy nem megfogható pontosan. Szóval, hogy pont az, hogy érdekes irány, de hogy ez miért lesz jó a cégemnek, azt áthidalni, és akkor ezért hozzuk a példákat, meg esetleg.
Ezt akartam mondani, hogy ha olyan példát tud hozni, amit megértünk, tehát vagy megért a potenciális ügyfél, az nagyon-nagyon segíthet, igen, azt gondolom. Tehát így lehet, amikor teljesen szembe megy azzal, hogy én mit gondolok, hogy mondjuk miért adom oda az adatomat, miért fogja odaadni az a jó ember az adatait, nyilván pénzért.
Igen, de ez az is jó példa lehet, hogy mondjuk dolgoztunk egy carsharing szolgáltatóval, és sokszor az a visszatartó erő, hogy biztonságérzet, főleg nőknél, hogy idegen autó, abban nem ülök be, nem érzem olyan komfortosnak. És
kiült benne előtte?
Nem, hanem hogy nem az új, a megszokott autó, meg forgalomban vezetni nagyvárosban, és rárakni egy olyan matricát, ez a baby on board, tehát hogy baba van az autóban, az növeli az észlelt biztonságérzetet, akkor is, ha nincs, de ugye valahogy összeköti az egyet, hogyha gyereket visznek ebben az autóban, akkor az biztonságosabb. Igen, és az ad egyfajta megnyugvást.
Van ebben elég sok manipuláció, ugye?
Van, abszolút van. Vannak ezek a dark nudges, úgy hívják, tehát ezek a rossz célra használandó, vagy használható ilyen torz, vagy ilyen eszköztár.
Befolyásolás.
Igen, mi azt mondjuk alapvetően, hogy van egy etikai kódexünk erre, illetve ez egy eszköztár, amit lehet jóra is, rosszra is használni. Ami alapvető, hogy meghagyjuk a szabad döntés lehetőségét. Tehát, hogy sosincs úgy, hogy nem dönthet másképp a fogyasztó. Ennek sok más része is van, de szerintem az fontos látni tényleg, hogy ez egy eszköztár, és a késsel is lehet paradicsomot
szeletelni. Mint az etikus hekkerek jutották eszembe, ez egy etikus tevékenység nyilván. Amikor van valaminek a szakembere vagyok, és úgy járok ennek a világban, akkor amikor látok valami rosszat, valami nagyon amatőrt, akkor az ember ugye felhorgad, és azt mondja, hát ezt mennyivel jobban lehetne csinálni, ugye? Amikor így kezelnek applikációkat, amikor marketing, reklám tevékenységgel a viselkedés tudománytudósai szembe mennek, akkor azért nagyon sok ilyen hibás akciót láthatnak, nem? Vagy üzenetet láthatnak. Amit mi szolgáltatók nyomunk a fogyasztók felé, mert több bonyolultan fogalmaztam.
Igen, inkább szerintem a legnagyobb érték benne az, hogy tényleg megértjük azt, hogy hogyan dönt egy fogyasztó, mi befolyásolja, és ha megértjük, akkor prediktálható. És ez az az idő, energia, pénz, bármi, amit mi meg tudunk spórolni egy cégnek vagy egy szervezetnek, hogy ezt csökkentsük.
Igen, mondjuk ezt a kis apró sütemény árusok, ezt már tudják 50 éve, ugye, hogy az illat az levisz a metróba, és akkor megveszem. Ez az alap, de ez a szakma, ez finomodik. Ez amit a kés, amit mondott meg a lézer. Tehát most már azért a lézer lehetősége is ott van a vállalkozásoknál, a viselkedést, úgy, mert az egyfajta lézer, amivel nagyon precízen, pontosan tudok felmérni, megtudni dolgokat, nem?
Igen, tehát szerintem is ez a kulcsa, hogy a pontos megértése, illetve azt is fontos kiemelni, hogy ez egy nagyon multidisziplináris terület. Tehát, hogy ennek is van egy olyan része, ami kifejezetten mondjuk az idegtudománnyal kapcsolódik össze, kifejezetten a szociológiával, hogy tényleg mint társas lények hogyan viselkedünk, a digitális viselkedés ugye az egyre inkább előtérbe kerül. Szóval ennek is különböző ágai vannak, úgyhogy mindegyik ág különböző kihívásra érdemes használni.
Igen, az is érdekes, hogy ahogy mondta, hogy kultúrás különbségek is vannak, tehát ami működik a svédeknél, szerintem nem biztos, hogy itt nem én mondom, nyilván másképpen, talán más, sok minden másképpen működik. Generációkban is, tehát ott van a digitalizáció, egy csomó generáció nagyon vevő, nagyon, de mondjuk egy bank, amit mondott, egy nagy pénzintézet, annak lőnie kell a nyugdíjas korosztályra is, a nem digitális eszközökkel, meg közben persze be kell hozni a jövő fogyasztóit is.
Igen.
Tehát ezekkel nagyon-nagyon ügyesen talán a kategóriák, a fogyasztói csoportok között manőverezni a szolgáltatónak. Főleg most, amikor ilyen árérzékenyek vagyunk.
Igen, hát ugye mi kutatást is nyújtunk, illetve stratégiai tervezést is, ami azt jelenti, hogy megvannak mondjuk a perszónák, és akkor mi akár a kutatásunk alapján látjuk azt, hogy ki, melyik az a csoport, akit a legkönnyebb elérni, mekkora tényleg a vásárló ereje, stratégiai szempontból 5 éves távlatban az adott cégnek célja elérni azt a csoportot, úgyhogy ez már a stratégiai tervezés része alapvetően.
Azt mondom, amit mondtam, hogy árérzékenyek leszünk, és sokan egyre jobban megnézik, most eszembe jutottak a saját márkás termékek, ha már ott vagyunk az áruházakban. Szóval, mit veszünk le a polcról, hogy vesszük le a polcról, ez meg közben állandóan változik is, hogy ezek a döntéseink változnak, vagy változnak a körülményeink.
Igen. Ezért javasoljuk amúgy a friss kutatásokat, és illetve amúgy alapvetően nemzetközi tanulmányokból indulunk ki, ott jelenlévő trendekre építünk, de ezért, és ez ugye szekunderkutatás, tehát nem csak szekunderkutatáson alapul, mert ahogy említette, lehet, hogy egy kutatást csináltak Svédországban, viszont arra, hogy Magyarországon applikálható legyen, akkor mi csinálunk egy saját primárkutatást, tehát hogy újra felvesszük az adatokat, és arra építünk, és ezért javasoljuk, hogy ne 5 évvel ezelőtti, ne svéd kutatásra építsenek, hanem egy jelenlegi.
Nézzük meg ezt itthon, most.
Igen, most milyen.
Ilyen kis, pici, magyar cég, KKV, ugye ezt a kategóriát mondta, ként győzik majd a versenyt a nagyokkal, mert mondta, hogy most jönnek akkor a nagyok, és mindenki megcsinálja magáit a nagyok közül, és világcélkört is.
Nincsen, úgymond, tehetség. Tehát, hogy 2016-ban indult az első ilyen felsőoktatási képzés, ami kifejezetten viselkedéstudomány. Mindenki, aki előtte végzett, ő vagy pszichológiai háttérrel rendelkezik, vagy szociológia.
Tehát óriási versenyelőnyük van akkor ezek szerint, ha jól értem.
Igen, illetve amúgy valamennyire monitorozzuk is ezeket az embereket, tehát akik azért tudjuk, hogy mondjuk Magyarországon ki tanult ilyet, hol van most, mit csinál, és van egy, most már 2 év, reméljük minél több, év versenyelőnyünk, módszertanban, gyakorlatban is, illetve az emberek is hozzánk érkeznek alapvetően. Úgyhogy nagyon kevés ilyen cég van, meg ilyen tehetség is.
Hát akkor gratulálok a tehetségükhöz, meg a cégükhöz. Nagyon örülök, hogy megismerkeztünk. Nivelt Anna volt itt a Mihály társalapító, és a viselkedéstudomány bugyraiban merültünk el. Nagyon